A vonalban pedig, ha minden igaz, itt van velünk Benderzsevszky Anton, az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítványtól. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm, és üdvözlöm minket hallgatókat is!
És amiről beszélgetünk a továbbiakban is, ugye az orosz-ukrán konfliktus. Tegnap lezajlott az isztambuli béketárgyalásoknak az újabb fordulója. Mi az, ami itt történt, illetve ha történt, akkor az jelentősnek tekinthető-e az események tükrében?
Hát sajnos még annál is kevesebb történt, mint amire számítottam. Nagyon jól jelzi a tárgyalások súlyát, horderejét, hogy nem egészen 40 percig tartott ez a találkozó Isztambulban. Ugye ez volt a harmadik ilyen formátumú találkozó a 2022 áprilisa óta, ugye volt egy májusi, volt egy június elejé találkozó során megegyeztek, hogy lesz egy harmadik kör június végén, ugye ez nem történt meg akkor, és most sportolták a felek, tehát 20 óra, helyi idő szerint 20 óra 38 környékén adtak hírt arról, hogy leültek tárgyalni, majd pedig nem egészen 40 perccel később pedig már jöttek a sajtótájékoztatók, alapvetően a két oldalnak a véleménye nem változott, Ukrajna továbbra is felajánlotta azt, hogy feltétel nélküli tűzszünetet kötnek a felek 30 napra, ami akár újra és újra meghosszabbítható lehet, ez ugye egy-egyben tükrözi az Egyesült Államoknak a kérését, vagy állásfoglalását, hogyan kell a háború lezárását elindítani. Oroszország pedig azt mondta, hogy nem őket is szünetbe nem akarnak belemenni, de felajánlották, hogy akkor legyen egy vagy két napos fegyverszünet. Ugye ezt már az elmúlt hónapokban kétszer eljátszották, ugyanúgy volt egyszer egy egynapos tűzszünet, volt egy háromnapos tűzszünet a győzelemnapi ünnepségek idejére. Szóval gyakorlatilag ugyanazt csinálták, mint eddig, felajánlottak egy ilyen nagyon rövid tűzszünet lehetősége, de egyébként pedig semmi másban nem mentek bele. Ukrajna felajánlotta, hogy akár két oldalú találkozóra kerülhetne sor Volodymyr Zelenszky és Vladimir Putin között. Egyébként ez viszonylag újdonság, korábban Ukrajna minden tárgyalást kizárt közvetlenül Vladimir Putinnal, vagy felajánlották azt a lehetőséget, hogy akár négyesben a török elnökkel, az amerikai elnökkel, és ugye ukrán és orosz elnökkel lenne találkozó, de az oroszok azt mondták, hogy erre, hogy hát nincs értelme semmiről tárgyalni, amíg nincsenek megállapodások, tehát amíg nincs valami, nincs meg az, amit alá kell írni, addig nincs értelme Vladimir Putinnak egy ilyen találkozót bevállalni, de hát ugye nyugati álláspont az, hogy amíg nem lesz a legmagasabb szintű találkozó, addig nem is tudnak megegyezni semmi konkrétumban. Szóval elbeszéltek egymás mellett a felek, valódi eredmény nem született, legfeljebb fel lehetett mutatni, hogy akkor történt egy ilyen találkozó ismét, de körülbelül ennyi.
A most az látható, illetve tudható, hogy az Európai Unió számos tagállama segíti Ukrajnát pénzzel, fegyverrel, gondolok itt akár Norvégiára, Hollandiára, most nyilván csak így esetszerűen példálózva Lengyelország, Csehország, ugye ők különösen nagy támogatók közé tartoznak, de amiről kevesebbet lehet tudni, hogy bírja az orosz gazdaság ezt a megterhelést, mert azért bevallottan egy viszonylag rövid háborús vagy fegyveres konfliktusra számítottak, és hát azért már több mint 3 éve megy ez a háború.
Hát egyrészt elmondható, hogy az orosz gazdaság jobban bírta, a reziliensebbnek bizonyult, mint amire számítottak a külföldi vagy akár az orosz megfigyelők. Ennek több oka van, nyilván Oroszország nem ad hoc módon ment bele ebbe a háborúba, hanem tudatosan készültek rá, tartalékokat képeztek, próbálták leválasztani az orosz gazdaságot, vagy olyan alternatív rendszereket képezni, amelyek segítik ezt a rezilienciát, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy vannak nagyon ügyes gazdasági szakemberek az orosz kormányban, például az Orosz Nemzeti Bank élén, vagy az Orosz Gazdasági Minisztériumban, akik nem ideológiai alapon, hanem szakmai alapon végzik a munkájukat. Szóval reziliensebbnek bizonyult, ráadásul az elején, az első két évben az orosz gazdaságot a hadigazdaságra való átállás segítette, tehát rengeteg állami pénz ment bele a gazdaság védelmi szektoraiba, ami pörgette a gazdaságot. Tehát az a növekedés, amit láttunk mondjuk 2023-ban, azonnak volt köszönhető, hogy rengeteg pénz áramlott a védelmi iparba. Ugyanakkor, tehát ez a jó oldal az oroszok számára, hát az oroszok szempontjából mondom, a rossz pedig az, hogy ez a fajta hadigazdaság nem működtethető a végtelenségig. Rendkívüli módon torzítja a piaci helyzetet, hiszen felszívja a munkaerőt, teljesen aszimmetrikus pénzügyi helyzetet teremt, tehát akik a védelmiparban vannak, vagy akik elmennek ugye harcolni az orosz haderőbe, olyan sok pénzt keresnek, hogy egyszerűen a gazdaság többi része ezzel nem tudja felvenni a versenyt. Elszívja a munkaerőt, máshogy a munkaerő hiány alakul ki más gazdasági szektorokba, más gazdasági szektorok egyszerűen kevésbé lesznek preferáltak az állam részéről, és ez hosszabb távon viszont komoly strukturális problémákat okoz a gazdaságban, és ez az, ami mostanra kezd megmutatkozni. Ugye legutóbb a Szentpétervári üzleti fórumon júniusban az orosz gazdasági miniszter maga jelentette be, hogy recesszió közeli állapotba került az orosz gazdaság. Tehát sokkal keményebbnek bizonyult az orosz gazdaság, ugyanakkor vannak strukturális problémák, amelyeket azért nem lehet olyan könnyen megoldani, és ezek fokozatosan az idő előre haladásával egyre nagyobb problémát fognak jelenteni az orosz vezetés számára.
Donald Trump ugye korábban adott egy 50 napos ultimátumot azzal kapcsolatban, hogy ez alatt valami történjen, mert különben gazdasági szankciókra számíthat Oroszország, illetve az orosz gazdaság. Lehet ennek valami eredménye valahol ott a nagyon az 50 nap végén esetleg? Tehát megegyezhetnek a felek?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, hiszen Trump ezzel a nagyon is konkrét ultimátummal a saját a hatalmi erejét, a saját presztízsét tette bele, hiszen itt nem egyszerűen ilyen kommunikációs fogásról van szó, hanem egy konkrét határidőt szabott, ami szeptember 2-án jár le, és egy konkrét ígéreteket tett, hogy mi lesz, hogyha Oroszország addig nem köt békét Ukrajnával. Szóval, hogyha nem valósul meg semmi, akkor ez azt kockáztatja, hogy Donald Trump ugye ezt a saját politikai tőkéjét elhasználja. Tehát egyszerűen nemzetközi térben a súlya csökkenni fog, ha nem váltja be az ígéreteit. Szóval egyrésztről mondhatjuk azt, hogy az Egyesült Államok valóban arra készülhet, hogy ezeket az ígéreteket beváltsa, ha az oroszok nem lépnek valamit. Ugyanakkor, ha viszont megvalósul az, amit Donald Trump ígér, és itt elsősorban nem a katonai támogatásra gondolok, hogy az ígéretnek az egyik oldala az, hogy Ukrajna még több, még hatékonyabb amerikai csúcsfegyvert kap az Egyesült Államoktól. Ez még rendben van amerikai gazdasági oldalról, viszont a másodlagos szankcióknak a kérdése az a kérdés, ami nagyon is visszaütne az Egyesült Államok számára, hiszen hát konkrétan Kína és India volt megnevezve, mint Oroszország egyik legnagyobb partnere, amely ellen ezek a szankciók hatékonynak minősülnek. Ugye nem Oroszországgal szemben lennének a szankciók közvetlenül, hanem közvetett módon azokat a partnereket céloznák, akik Oroszországgal kereskednek. Csak ezzel az a gond, hogy Oroszországgal sor olyan ország kereskedik, amely az Egyesült Államok számára fontos partner. Itt elsősorban közel-keleti országokra gondolok, vagy Törökországra. Ugye Donald Trumpnak néhány hónappal ezelőtt volt egy nagy közel-keleti útja, ahol meglátogatta Szaúd-Arábiát, Katart, egy sor másik országot a térségben, és egy kereskedelmi együttműködésnek az emelkedését, a tőkebefektetéseknek az emelkedéséről tárgyalt. De most, hogyha ezeket az országokat célozzanak Donald Trump szeptember 2-án a szankciókkal, akkor gyakorlatilag keresztül húzza azt a politikát, amit az elmúlt hónapokban folytatott. Tehát ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy Oroszországnak biztos, hogy nagy kárt lenne, ha ez megvalósulna, de az Egyesült Államok számára is igencsak fájdalmas lenne egy ilyen lépés.
Egyébként biztonságosnak mondható most Oroszország? Tehát ha most én fogom magam és odautazom a szükséges mindenféle engedélyek és jogosultságok birtokában, akkor azért találok olyan területet, ahol jó eséllyel nem esik bajom?
Hát itt ugye két oldalról kell ezt a kérdést nézni. Egyrészt a személyes biztonság oldaláról, az orosz titkosszolgálati szervek irányából. Tehát, hogy volt-e mondjuk nekem olyan tevékenységem, amit az oroszok esetleg orosz ellenesnek minősíthetnek, vagy féknek minősíthetnek. Tehát ugye van 2022 februárja után egy sor olyan törvény van elfogadva Oroszországban, amelyek alapján akár 10-15 év börtönnel sújtható az, aki mondjuk úgynevezett álhíreket terjesztett az orosz hadseregről. Tehát, hogyha ön az újságírói tevékenysége során megfogalmazott olyan állításokat, amelyek mondjuk úgy, hogy nem szembe mentek az orosz hivatalos narratívával az orosz hadsereget illetően, és ennek nyilván megvan a nyoma az interneten, vagy a közösségi médiában, akkor ez van mitől tartania, mert akkor letartóztathatják, és büntető eljárás keretében akár 15 év börtönt is kaphat. Ez egyik oldal, a másik az a biztonsági oldal, hogy háborús szempontból mennyire biztonságos. Nyilván, ahogy minél közeledünk az orosz-ukrán fronthoz, frontvonalhoz, annál kevésbé biztonságos a helyzet. A legrosszabb a helyzet a belgorodi vagy kurszki területeken van, hogy gyakorlatilag minden nap vannak ukrán drónberepülések, és ugyanezek elsősorban az orosz katonai célpontokat célozzák meg, de hát ugye légvédelem is dolgozik, a légvédelmi rakéták vagy eltérített drónok, azok hát különböző helyekre csapódhatnak, nem célirányosan, úgyhogy ott mindig megvan az a kockázat, hogy valaki megsérül, vagy meghal. Éppen ugye ma reggeli hír, hogy Szocsiban például voltak halálos áldozatok egy ukrán dróntámadásnak. Most nyilván itt az orosz oldalt mondom, hát Ukrajnában napi szinten több tucat civil áldozata is van egy-egy nagyobb orosz támadás esetében, tehát nyilván a sokkal rosszabb a helyzet ilyen szempontból.
Ön most érkezett meg Tusványosra. Számítunk-e, vagy számít-e ön valami olyan érdekes beszélgetésre, megjegyzésre, bármilyen eseményre, ami ezzel a konfliktussal kapcsolatos?
Nekem is lesz két beszélgetésem a háború menetével kapcsolatban, a lezárással kapcsolatban, de ugye itt vannak a különböző magyarországi döntéshozók, vannak külföldi vendégek is, ugye Németh Zsolt tegnap tartott egy érdekes beszélgetést, ahol hát Donald Trump rendezési kísérleteiről beszélgetett, ugye úgy fogalmazott, hogy eddig legalábbis kudarcot vallott Donald Trump háború lezárására irányuló politikájait, ugye elsősorban az Oroszország ellenkezése, vagy ugye nem akarása miatt, az oroszok nem igazán akarják lezárni ezt a háborút. Szóval biztos, hogy lesznek beszélgetések a következő napokban, amire érdemes lesz figyelni, Tusványos.
Köszönjük szépen az elmúlt percekben. Bendarzsevszky Antont hallottuk, az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját. És hát nem tudom ilyenkor mit illik kívánni, talán azt hiszem az a legjobb, hogy kellemes időtöltést, és majd jó utat hazafelé.
Köszönöm.
Köszönöm, viszont hallásra, minden jó.
Viszont hallásra.